Közönösen és előítéletesen gondolkodunk?
Azt nem merném mondani, hogy nagy általánosságban így van, meg talán én általánosítani nem is szeretek, de hogy a közöny hatalmas úr, ez biztos. És azt hiszem, hogy a közöny onnan fakad, abból fakad, hogy az emberek 80-90%-a ma Magyarországon nem látja a munkájának az értelmét.
És nem látja, hogy a sorsának irányítója lehet. Bármennyire is demokráciában élünk.
Igen, hát a relatív demokráciának a fogalmát én most nem akarom részletezni, de egy biztos, hogy a kész tények mellett nem szabad elmenni. Az első és legfontosabb nagy dolog, amit én azt gondolom, hogy kevésszer tudunk emlegetni magunknál, legalábbis itt Magyarországon. Itt egy kelet-európai nagy hadsereg volt ebben az országban. Ez a hadsereg úgy vonult ki, hogy egyetlen puskalövés nélkül hazament. Ezt nem deklaráltuk egyenként a saját életünkben, hogy Istennek hálát adok, hogy nem itt volt vérzivatar, mint mondjuk Szerbiában, vagy esetleg Boszniában, vagy bármelyik más délvidéki államban. Tehát el kellene jutni egy olyan minimális programhoz, hogy hálát adni Istennek, hogy nem vérzivatarból jöttünk. Egyesek szerint kellett volna egy
áldozat?
Nem, egy katarzis. Egy katarzis élmény. Véleményem szerint megvolt a katarzis élmény, csak a katarzis élmény nem használtuk jóra. Tehát a katarzis élmény pán-európai piknik például, hogy a Máltai Szeretett Szolgálatnak a segítségével mennyi német NDK-s testvérünk itt maradhatott egy darabig, szállást kaphatott, és innen dobbantva későbbiekben a német újraegyesítésnek a sarköve lehetett.
És hogy egy tehát, európai folyamat
megindult,
élesztői mi voltunk
magyarul. Így van, na de ezekről mind nem beszélünk. Tehát mind nem tudunk megállni.
Illetve beszél az aktuál politika a saját érdekének megfelelően.
Igen, de elhallgatjuk. Én úgy látom, azután van egy nagyon nagy betegség a jelenlegi társadalmunknak, az, hogy buta emberek ugye hangsúlyozzák, hogy az egyház ne politizáljon. Hát hol nem folyik politika? Még a vízcsapból is politika folyik. Én nem is a politika felé venném az érdeklődés irányát, hanem sokkal inkább a közéletiség, a közgondolkodás formálása a döntő. Tehát ezt kell átalakítani, ezt kell segíteni.
Sőt, talán az is a legnagyobb baj, és itt az árakásásra gondolok, és a jobb partra és a bal partra, hogy a közélet egy ilyen kis településen is túl van politizálva. Én ezt tapasztalom a saját falomban, innen 9 kilométerre. Sokszor már közösségekben, családokban is érezhető, hogy a viszonyok nagyon át vannak napi politizálva.
Én még egyszer mondanám, hogy a legfontosabb dolog, amit én is nagyon hosszú vívódás, sok-sok kétség és kérdés után kellett rádöbbenjek, hogy van, ahol ez szánt szándékkal van, Oszd meg és uralkodj című fejezetként előadva, de nem ebben látom a fő okot. Abban látom a legtöbb problémát, hogy mi alkalmasok vagyunk sajnos magyarok, hogy összevitatkozzunk okkal, ok nélkül, ne tudjuk keresni a békességet, ne tudjuk keresni a harmóniát. Tehát itt vannak keresendő kérdések, amire nekünk választ kellene adnunk. De biztos vagyok benne, hogy azok a barátságok, amelyek a mostani elmúlt években, évtizedekben rámentek, azok valószínűleg nem voltak igaz barátságok, hogyha ezért rámehettek. Tehát én nagyon-nagyon elgondolkozok azokon a kapcsolatokon, amilyen szél futta. Hol van, hol nincs, mind a mesébe. Tehát ha megbízhatatlan valaki, akkor csak megbízhatatlan. Ezen nem lehet ugye változtatni. És sajnálatos módon erről ismertettünk meg, hogy sok megbízhatatlan társat fedeztünk fel, aki így vagy úgy, de kijátszott a barátságot. Egyébként a közösségépítésnek ez az alapbetegsége, hogy megbízhatatlan egyénekből állunk. Nem mindig lehet úgy építeni a másikra, mint ahogy én gondolom, vagy eltervezem, vagy számít. Nekem fontos a másik élete, aközben az én életemet pedig rendre másra át tudják játszani. Többen szokták mondani rólam, hogy én túlságosan szelíden közelítem meg a dolgokat, de a szelíd ember azért nem buta ember, átlát a dolgokon, meg átlát az embereken, csak nem mindig teszi szóvá.
És nem mindig rossz indulatú.
Hát én a rossz indulatot azt úgy gondolom, hogy feltételezni szabad, de nem feltétlenül létezik, és nem szabad ebbe az irányba elvinni a dolgokat. Én a szelíd lelkűséget egy mértéktartó cselekedetnek, élethivatásnak is tartom. Van, amikor az ember a sodrából kikerül, és akkor utána tényleg meggondolatlanul sok minden másként mond, de mégis azért az alapdolog az az, hogy a lélek gyümölcseivel járjunk. Galata levél nem véletlen mondja ezt, hogy tényleg az ember próbálja meg a békességét, béketűrését, szívességét, jóságát, mértékletességét úgy hozni, hogy ez öröm legyen a másiknak, és igaz boldogság a találkozás. Tehát a találkozás, az emberbaráti találkozás, az sugárzó erő legyen.
Konkrét kérdéseimre adott gyakran elvi, elméleti, teológiai, vagy éppen filozófikus válaszaiból sok mindent megtudhattunk erről. Németh Lászlót földiének tartja az egyik testvére, vagy nem is tudom, talán egy testvére, az 458 kilométerre lakik. Jó muníciót hozott otthonról, szereti a közéletet. De gondolom ez nem minden. Szeretném, ha ennél egy picivel többet is mesélne magáról nekünk.
Hó, meglepett a kérdés, mert igazából véve azt gondoltam, mindent elmondtam a hozzám kapcsoló kérdésekről. Én személyemet nem igazán szeretem, hogyha középpontba állítjuk. Több okom van erre, de a igazán konkrét okom az az, amit most el fogok mondani. 1976. november 4-én az akkori Jugoszlávia még akkor egybe volt. Szabadkára utaztam, és onnan visszatérve a vadonatúj autó futóműve beszorult. És a futómű beszorulásának az lett a következménye, hogy a kocsi megpördült hoztengelye körül, és a tetőn csúszott majd 15 métert, azután kigyulladt. És amikor szabályszerűen a kocsinak a kigyulladása következtében és a csúszás következtében a tető mint olyan megsemmisült, és akkor még egyet pörült a kocsi, hála Istennek velünk, és egyen-egyenként kirepültünk a tető nélküli autóból a úttest melletti nádasba. Én attól a naptól kezdve vettem tudomásul, hogy megmaradtam, hogy újjászülettem, hogy kaptam egy újabb lehetőséget. Nagyon sok tekintetben, sok kérdés, sok hatás ebből eredőztetett mai napig is. És én ezzel az új lehetőséggel szeretnék úgy élni, vagy szerettem volna úgy élni, hogy lehetőleg legyek én az a lépcső, akin valaki más felhalad. Tehát ne én legyek az, aki haladok mások hátán előre, hanem lehetőleg rajtam keresztül mások tudjanak épülni.
És 28 éveit Sáráddon engedi meg.
Igen, több kollégám már azóta sokkal több gyülekezetet is váltott. Volt, aki 5-6-ot volt, aki csak 3-4-et. Mindig kérdezték, hogy mi az, ami engem megfogott ezen a helyen. Tulajdonképpen egy nagyon érdekes, egyszerű tény és egyszerű dolog, hogy én nagyon sokra becsülöm a falusi embereket. Nagyon sok bölcsesség lakozik azért a falusi ember életében, független attól, hogy ezt mondja, mutatja, avagy nem. És egy nagyon érdekes dolog volt, hogy én Istentől kaptam azért olyan munkatársakat itt a faluba, és a pezsiteri idők alatt a pezsiteriumtól, gondnokaimtól, főgondnokaimtól, és most is olyan gondnokom van, és olyan főgondnokom, akik velem együtt egy álomnak a részesei. Egy olyan szép álomnak a részesei, ami arra utal, amit Czinne Mihály mondott Németh Lászlóról. Czinne Mihály Németh Lászlóról azt mondotta, hogy templomot álmodott, és katedrális lett belőle. És a itteni kicsi gyülekezettel, itteni kis prezsbitériummal, a kicsi ifjúsággal el tudtunk jutni odáig, hogy ezeket az álmokat szépen lassan a beteljesítés felé vihettük. Gondolok itt arra, hogy a templomot már háromszor renováltuk, a harangjaink le akartak szakadni, és újraépítettük őket, teljesen új szerkezettel láttuk el. Azután a templomtorony átépítése, azt már említve volt, a templomtetőt kétszer építettük át, úgy, hogy a tetőszerkezet mellett a födém szerkezetet is átépítettük. Gyönyörű gerendázat sikeresen be lett emelve, sikeresen be lett építve. Isten megadta, hogy a parókiát átépítsük teljesen, de én azt gondolom, hogy az egyházi vagyon mellett, hogy ez sikerült meglépni, hogy meg tudtuk szerezni, és mellette 8 új tantermet sikerült segíteni ennek a falunak megépíteni. A legnagyobb dolognak mégiscsak azt tartom itt, hogy a lelkek változhattak valamelyest. És én biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb, úgy, hogy a temető rendezetlenségéből temetőkert lehet, és most már a temetőben nem csak műanyag koszorúk, hanem elsősorban élő virágkoszorúk jönnek. Ez azt is jelzi, hogy az emberek meghallották a kérést. Mi az életvirágát visszük, mint élők a sírhoz. A műanyag, a művirág azt jelenti, hogy letudok valamit. Letudtam, meghalt, ennyi volt. De aki az élő virágot viszi el tudja vinni a sírhoz, abban benne van a hitnek az a hallatlan bizonyossága, amely az örök élet tekintetében azonosulni tud. És azzal a bizalommal éli az életét itt a Földön, hogy igen, van ilyen földi állomás, hogy halál. De a halál után nem pont, hanem kettős pont van. És ez az, ami minden nap egy kicsivel több erőt ad. Valamelyik héten, valamelyik vasárnap az Illés történetéről beszélgettünk a gyülekezetbe, és ott ugye le van írva, hogy Illés megfárad a szolgálatba. És akkor egy angyali érintés során kap egy hallatlan muníciót, amikor azt kapja, hogy kelj fel és egyél, és mert erőt feled való út áll előtted. Mindünk előtt, kicsinyek és nagyok előtt értelmiség és beosztottak. Mindenki előtt ma erőfeletti út áll. És ezt az erőt, ezt az isteni erőt kell nekünk sugározni, hogy az emberek értsék és szeressék Istentől elrendelt útjukat. Ha ezt megkapják, véleményem szerint nem éltünk hiába a világon.
Most már értem, hogy miért nevezte a mögöttünk látható sárándi református templomot katedrálisnak. Én azt kívánom annak, hogy a sárándi katedrális élő virágokkal teljen meg, és legyen ereje azt az erőt, amelyről az előbb beszélt, tovább is sugározni. Köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm.